vannak azok a pontok, amelyek kétszer nem lemásolunk. Vannak olyan vallások, amelyeknek ugye nincs fix dogmatikájuk, nincsenek fix dogmáik, de lényegileg minden olyan vallásnak van teológiája és vannak dogmái is, amely önmagát egyáltalán képes artikuláltan kifejteni. Tehát a teljes dogma nélküliség az azt jelenti, hogy nem tudja tételesen felsorolni azokat az alapelveket, amelyekből kiindul, vagy amelyet kritériumként önmaga számára kijelöl. De azt a címet adtam ennek az írásnak, görög és latinosított görög cím, hogy dogmata protokanonike, illetve dogmata protokanonika, és kritéria metafizika tradicionária. Tehát ez a dogmák mindig kritériumok is. Kritériumok, amelyek alapján el lehet döntenie akár saját magának, aki ez iránt érdeklődik, hogy hol tart, akár másoknak, hogy elfogadója-e azoknak az alapelveknek, és ez akár egy vallás feletti szintnek is megfelelhet, amelyek arra a doktrinalitásra, arra a tanításra alapvetően jellemzőek. A tradíció, mint metafizikai tradíció, hiszen mi mindig így használjuk ezt a kifejezést, a tradíció, a metafizikai tradíció és tradicionalitás egy olyan szellemiség, amely eleve vallás feletti. Eleve vallás feletti, és ezért a vallások ebből meríthetnek, vagy a vallásokat ez a metafizikai tradicionalitás áthatja, vagy áthatja. Nem biztos, hogy át is hatja. Nyilvánvalóan vannak olyan tradicionális vallások, amelyek a metafizika közvetlen hatása alatt állnak. Ilyen a hinduizmus, ilyen a buddhizmus, ilyen a taoizmus, ilyen az iszlámon belül a szúfi vonal, és a jelenleg élők körülbelül ezzel kiismerülnek. Körülbelül. A dogmák jelentik azt, hogy mi az, ami a tanításban tagoltan és tételesen kimondható. Én megkülönböztetek a dogmák között olyanokat, amelyekre a dogma protokanonikon, vagy a dogma protokanonikum a megfelelő kifejezés. A kanon szó valószínűleg sumír-sumír eredetű szó, és egy mérővesszőt, vagy mérőont tartó szerkezetet jelent. Tehát tulajdonképpen a kánon ebben az értelemben egy zsinór mértéket jelent, amihez feltétlenül tartanunk kell magunkat. Most ezek közül lehetnek elsőrendűek, protokanonikumok, lehetnek másodrendűek, deuterokanonikumok, és lehetnek harmadrendűek, tritokanonikumok. Tehát a dogmák ilyen módon tagolódnak, hogy melyek azok, amelyeket elsőrendűen, másodrendűen, harmadrendűen el kell fogadni. Mármint annak el kell fogadni, aki ehhez a létszemlélethez csatlakozik, és egyszer is, mint ezek elfogadás lesz jellemző, kritérium értelemben is jellemző, arra, aki ezt elfogadja, oda tartozik-e vagy nem. A tradicionalitás szellemisége egy olyan metafizikából ered, amely magából a lét metafizikai centrumából bontakozik ki, halad át a létállapotokon, mint egy önmagára vonatkozó tudás. A tradíció tulajdonképpen egy tudás. Egy olyan tudás, amelyben a lét saját eredetéről tud. ez a tudás azután belevetül magába a primordiális tradícióba, amelyet szupratradíciónak is nevezhetünk. Ez a primordiális tradíció, vagy szupratradíció, egy ilyen mindenek felett álló tradíció, az, amelyik szavakban még alig fogalmazható meg, de amely azután tovább alakulása során különböző tradíciókban testesül meg. Tehát a primordiális tradíció vagy szupratradíció még egységes. És ez azután belevetül a különböző tradíciókba, majd a különböző tradíciók tulajdonképpen belevetülnek különböző vallásokba, hiszen a vallás már olyan forma, amely nem csupán az értelem feletti értelmet érinti meg, hanem bizonyos érzésszinteket is megérint. Ilyen módon különbözik a metafizikától, amely kimondottan a racionalitás feletti értelemhez szól. Tehát vannak tradíciók és tradicionális vallások, és a teljes vonulat a léttel együtt kibontakozó őstudás, metafizikai őstudás, amely áthagyományozódik. Hamvas azt mondja, hogy a tradíció a szellem idő feletti jelenléte. Úgy is mondhatjuk, hogy a szellem idő feletti jelenléte az időbe vetülve. Tehát a primordiális tradíció azután tradíciókban, a tradíciók pedig tradicionális vallásokban jelennek meg. A dogmák ilyen módon a szupratradíció, egy primordiális tradíció principiumaira alapozódik, és ezek a principiumok után a tradíciókban, a tradicionális vallásokban így vagy úgy megfogalmazva megjelennek. Na most, ahogyan mi ezeket a dogmákat megfogalmazzuk, az egy különösen élesre állított metafizikai szemléletnek felel meg. Így, ilyen tételességben egyetlen vallásban, egyetlen tradicionális vagy nem tradicionális vallásban sem jelenik meg, ha csak nem abban a vallásban, amit tulajdonképpen kimondottan teológikus és metafizikai célzattal alapítottam, pántolokatolikus tradicionális egyház, vagy amelyet némely tanítványaim a metafizikai hagyomány egyháza néven szintén létrehoztak. Szóval tulajdonképpen egy ilyen belevetülés, továbbvetülés értelmezhető, és egy ilyen továbbvetüléssel tulajdonképpen valamilyen szinten operálni lehet. Magam a legfőbb dogmákat 12 pontban foglaltam össze, és 12 dogmában. Ez lehetne 9-ben is megfogalmazni, adott esetben lehetne 15-ben is megfogalmazni, sokkal kevesebben és sokkal többen azonban nem, mert ebben az esetben már jelentősen eltérne, jelentős kilengést mutatna az eredeti tanításokhoz képest. Tehát tulajdonképpen a tradicionalitás tiszta alapelvei, metafizikai tiszta alapelvei ezekben, és legfontosabb alapelvei ebben a 12 dogmában, vagy 12 felsorolásban megjelennek. Itt a dogmák kimondásához egy egészen rövid kommentatórius szöveg is járul. Járulhatna bővebb szöveg is, járulhatna ennél kevesebb is. A felsorolásban az első így szól. A lét és a tudat lényegileg egy és ugyanaz. A totalitás létként is, tudatként is, és elsősorban a kettő egységeként, sőt azonossági egységeként is felfogható. A lét tudati lét, a tudat létkenti tudat. Tehát az a eléggé mondva csinált disztinkció, amit különben a marxizmus vetett fel, hogy a filozófiai irányzatok két kategóriába oszthatók, az egyik az, amelyik azt mondja, hogy a lét határozza meg a tudatot, és ez a materializmus szerintük, a másik szerint a tudat határozza meg a létet. ez az idealizmus. Persze itt léten nem létet értenek ők, mint létet, még csak nem is létezői létet, hanem a körülményeket. Mi azonban a létről és a tudatról úgy beszélünk, hogy ez a kettő lényegében egy, két megközelítésben, tehát ismeretelméleti megközelítésben, és akkor a tudat felül szemlélünk, vagy ontológiai megközelítésben, és akkor a lét oldaláról közelítünk, de ez a kettő nem határozza meg egyik sem a másikat, hanem ez a kettő egy egységet alkot. Egy alapvető, mindent átfogó, mindent megelőző, de ugyanakkor mindent betetőző egységet is. Tehát a lét és tudat egységének a kimondása protokanonikus érvényű, tehát elsőrendűen zsinóm mérték érvényű és dogma erejű. A második, ami egyébként nem marad elem mögött, a tudati lét és a létkénti tudat, a realitas objektíva, a realitas akcionális és a realitas subjektíva, vagyis a szubjektum együttes egysége. A tudat centruma a tudati szubjektum, vagyis az alany. A tudati lét mindig három formában jelenik meg. A tudat tárgyaiként, ez objektív realitás, azaz olyan akcionalitásként, amely ezt létesíti és létben tartja és transmutálja, és végül a centrum, a szubjektum, amiből mindezek következnek. Tehát a szubjektumból következik az akcionalitásból következik az objektivitás. Ilyen módon az objektivitás implikálja az akcionalitást, és az akcionalitás implikálja a szubjektivitást, vagy a szubjektumot. Már sokszor kimondtuk, mondjuk ki ismét, hogy mi elismerjük az objektív realitásnak az objektív voltát is, a realitás voltát is, a meglétét is, elismerjük és hangsúlyozzuk. Csak azt nem fogadjuk el, hogy lenne tudaton kívüli, respektíve az én tudatomon kívül, vagy az én tudatomtól függetlenül, vagy függetlenül is létező objektív realitás. Tehát nem az objektív realitást vonjuk kétségbe, hanem azt, hogy van olyan, hogy tudatomtól függetlenül, vagy függetlenül is létező objektív realitás, ez nyilvánvalóan nincs. Tehát ez fel sem vethető, ez értelmezhetetlen, olyasmi, amit nem kell és nem szabad értelmezni. Ennek nincs értelme. Harmadik, a tudat, a tudati lét, a létkénti tudat hármas egysége már is objekta, objektumok, akcionális, akcionalitások és szubjektum, tehát a szubjektumban centrálódva jelent igazi és teljes egységet. Tehát vannak olyan irányzatok, amelyek azt mondják, hogy az átfogó több, mint az objektum és a szubjektum, hiszen az mind a kettő, vagy ha hármasságban akcionalitást, akkor mind a három, tehát több, mint a szubjektum. Ez így ostobaság egyébként. Mert kétségtelen, hogy az átfogó, amiben több van, az több, mint amiben kevesebb van. De ez az egység hol valósul meg? Mert ha az objektumban valósul meg, akkor ez átmegy a semmibe. Ha az akcionalitásban valósul meg, akkor egy olyan ambivalens helyzetbe kerül, amelyből vagy az egyik, vagy a másik irányba okvetlenül el fog mozdulni. Az objektivitás, az akcionalitás és a szubjektum egységének a szubjektumban kell létrejönnie, ott ragadható meg elméletileg is, és a megvalósítási processzusokban is ebben valósul meg, és a szubjektumban kell megvalósulnia. Ha átfogóról beszélhetünk, akkor az átfogó maga a szubjektum, amelybe így módon az objektivitás és az akcionalitás mint egy redukálódott, visszavezettetett, és ilyen módon már persze a szubjektumnak sincs további létjogosultsága, mint kifejezésnek, mert akkor ebbe felszívódott minden. Ez olyan, mint a gunákkal kapcsolatos tan, ugye három alapvető guna van, a tamas, a rajas és a szatva. Amikor a szatva és a rajaszon keresztül és a rajasszal együtt beleomlik a tamaszba, akkor a tamasz is eltűnik, nirguna mula prakriti laya. Vagy amikor a tamasz a rajaszon keresztül és a rajasszal együtt felszívódik a szatvába, akkor a szatva is megszűnik, nirguna brahma. Tehát így módon, ha a szubjektumba felszívódik minden, akkor a szubjektum, mint megnevezés, továbbiakban érvénytelen. De addig, amíg ez nem történik meg, addig messze menő értelme van. Negyedik, a szubjektum végső végtelen lényege szerint az abszolútum metafizikum vagy metafizikum abszolútum. Tehát a szubjektum, amikor tulajdonképpen önön szubjektív volta is megszűnik, akkor ez megfelel annak, amit a metafizikai abszolútumnak, vagy az abszolút metafizikumnak nevezünk. Itt egy exkurzus teszek, szóval a metafizikalitásnak lehet két szintjét megkülönböztetni, vagy három szintjét megkülönböztetni. Most vegyük azt, hogy három szintet különböztetünk meg. Az három szint a közvetlenül, az a legalsó szint az, amit okkult szintnek lehet nevezni. Tehát ami a empíriával megközelíthető világon túl van. A második szint az, aminek minden idő vonatkozása megszűnik, idő és tér vonatkozása megszűnik. Nem csak a térben való léte, vagy időben való léte, hanem ezekhez való vonatkozásai is megszűnnek. Mert vannak olyan létállapotok, amelyek bár relációban maradnak a térrel és az idővel, és ez a reláció sokáig fennmarad, mindazonáltal már nincsenek a térben és időben. Itt azonban ezeknek a relációknak sem szabad megmaradniuk akkor, hogyha a második szintről beszélünk, a metafizikalitás. A harmadik szint pedig minden létezői létentel való kapcsolat felszámolódását jelenti. A physis ugyanis két jelentés. Egyrészt természetet jelent, másrészt a létesülés világát jelenti. Tehát ta, meta, ta physika az azt jelenti, hogy az, ami a természetieken túl van, tér és idő minden vonatkozása, vagy pedig az, ami a létesülteken túl van, ugye a bubána, az abhúgyök a szanszkritban, ez megfelelője annak a fű gyöknek a görögben, és a fú gyöknek a latinban, sumesse fui. Tehát ennek is, tehát a létesülés minden vonatkozását felülmúló állapot az, ami a metafizika centrált voltának felel meg. A szubjektum önmagát meghaladja, vagyis a szubjektum végső végtelen lényege, ott megjelenik az, amit metafizikum abszolútumnak nevezünk. Ötödik, a metafizikum abszolútum, vagy abszolútum metafizikum, és az Isten feletti istenség egy és ugyanaz. Isten feletti istenség. Ez a nirguna brahma, vagy a sadasat. Tehát ez Isten felettiségnek felel meg. Az Istennek is megfelel, de az Isten felettiségnek még mélyebben megfelel. Tehát ez a metafizikum abszolútum. Metafizikum abszolútum az Isten feletti istenség. Hatodik, a metafizikum abszolútum, vagy egy javítást eszközök. Vagy abszolútum metafizikum, és a igen, és ne feltehetség, egy és ugyanaz. A metafizikum, igen. A metafizikum abszolútum, és az abszolútum metafizikum a szubjektum véges-végtelen lényege és az Isten feletti istenség egy és ugyanaz. Tehát egy és ugyanaz a metafizikai abszolútum, a szubjektum végső-végtelen lényege és az Isten feletti istenség. Hetedik, a tudati szubjektum, én önmagam, vagyis ich selbst, ego met ipsum, ego nautonaham átmá vagyok. Tudati szubjektum, én önmagam vagyok. Ez a hetedik pont, és tulajdonképpen kardinális jelentőség. Mert most itt van kimondva az, most már, hogy ez én önmagam vagyok. Itt eddig az abszolútumról, meg szubjektumról, meg egyebekről beszéltünk, meg Isten feletti istenségről, de még nem mondtuk ki, hogy ez én önmagam vagyok. Itt azonban kimondatik ez is. És ennek a jelentősége szinte mérhetetlen. Nyolcadik, én önmagam vagyok a tudati lét, a létkénti tudat centruma és a szubjektuma, de a centrum felettisége és az egész teljessége is. Nem csak a centrumot jelenti, hanem tulajdonképpen mindent. Három fokozatról lehet beszélni, a határ urának a helyzetéről, aki eljut a centrumba, az örvény urának a helyzetéről, aki a centrum fölé emelkedik, és a centrumon felett gyakorolt uralma révén uralja az örvényt, a szanszárát. Kilencedik, én önmagam lényegem szerint vagy potenciálisan, vagy aktuálisan Isten vagyok, de még lényegibb lényegemben Isten feletti istenség vagyok. Tehát Saguna Brahma is vagyok, Isvara Trimurtiként is, és Isvaraként is, de még mélyebbre hatolva Nirguna Brahma és Sadasat. Tizedik, létező vagyok a létezők között, ember vagyok az emberek között, emberi személy vagyok az emberi személyek között, de szvászvátvaként, vagy saját sajátosságként, saját személyiségként, saját személyességként, még mélyebb, még magasabb értelemben én magamként, én önmagamságként egy vagyok, egyedül, egyetlen egy. Tehát sok létező van, sok ember van, emberi személy, akik élhettek bőven, azelőtt, hogy én emberi személyként megjelentem. Én nem emberi személyként vagyok egyetlen egy, hanem alanyként vagyok egyetlen egy, és saját személyként vagyok egyetlen egy. Itt van egy kiegészítés, a létezőknek vanságuk, asztitájuk van. Saját személykénti én önmagamnak, vagyis svatvahamátmának vansága és vagyoksága van, vagy pontosabban saját személykénti önmagam, önmagam vanság és vagyokság vagyok. Tehát vanság és vagyokság vagyok. Vanságomban vagyok egy a létezők között, az emberek emberi személyek között, de vagyokságonként nem. Úgyhogy az eltévejedések egyik legfőbb oka, mint már mondtam, hogy az ember kitekint a világba, és lát hozzá hasonló lényeket, embereket. Önmagára néz, belenéz a tükörbe, megvannak azok a exomorfológikus megfelelők. Feje van, füle van, két szeme, stb. Én is olyan vagyok, ő is olyan, tehát én egy vagyok. Olyasféle vagyok, mint ők. Nekem az a sorsom, ami az övék. Ez egyfelől igaz, mert a vanságot nem akarjuk tagadni. Tehát nekem vanságom van, és vanságomban olyan vagyok. Tehát joggal feltételezem, hogy az a másik szintén gondolkozik, mint vanságomban. Én is gondolkozom, meg érzek, meg meghalok, azok is meghalnak, én is meghalok minden bizonnyal, de ez mind a vanságra vonatkozik. A vagyokság az, bár összefüggésben van ezzel, teljesen más. A vagyokság alapvetően különbözik attól, ami a vanság. Az ember alanyként én az vagyok, de csak én vagyok az, akinek vansága és vagyoksága van. Én nem mondhatom, hogy a többi embernek vagyoksága van, mert ezt nem lehet mondani. A vagyokság vagyok. Tehát én emberi létformámban hordozom magamban az emberi vanság valamennyi attribútumát, de vagyokságként egyedüli, egyetlen egy. Az abszolútum metafizikum megvalósítása voltaképpen én önmagamnak az abszolútum metafizikumként megvalósítását jelenti. Tehát az, hogy én a vanságot is átélem magamban, az állandóan eltérít attól, hogy vagyokságként megragadjam önmagamat. Bár a vanságom a teljes élességgel és a meglévőnél sokkal intenzívebben és extenzívebben át kell élnem, még sokkal inkább át kellene élnem vagyokságomat. Vagyis, hogy a vanságtudat ne téríthessen el a vagyokságtudattól. A megvalósítás feletti megvalósítás, mert ez nyilvánvalóan nem egy közönséges beteljesítése, a metafizikai felébredés, a metafizikai ellobbanás, a metafizikai felszabadulás önmagam metafizikai megvalósításának a beteljesítése, önmagam metafizikai felébredésének, ellobbanásának, felszabadulásának felel meg. Ez csak úgy lehetséges, hogy a lét, a létezői lét és a lét szerinti lényegi lét, zárójában ideértve a kétféle nem létet is, valamint a tudat potenciális és aktuális teljessége egybeesik. Ha ez nem esne egybe, akkor nem lehetne megvalósítani továbbá. Csak úgy, hogy a tudat és a lét szubjektuma a végső végtelen lényege szerint azonos Istennel, sőt az Isten feletti istenséggel is, és ezen is túllépve csak úgy, ha én önmagam vagyok, a szubjektum és ezen keresztül minden. Tehát ez nem így fogom fel, akkor értelmezhetetlenné válik a metafizikai megvalósítás. Akkor értelmezhetetlenné válik az összes tradicionális vallás, az összes metafizikai tradíció, és mindenek előtt a metafizikai megvalósítás útja teljesen értelmezhetetlenné és érvénytelenné válnak. Ez 12. Az abszolútum metafizikum, vagy metafizikum abszolútum megvalósítása, megvalósulása, akár abszolúciónak, redexvigilációnak, exvigilációnak, deflammációnak, ez ugye az ellobbalás, vagy liberációnak nevezem. Minden én önmagamra vonatkozik. Én önmagamat redukálom, én önmagam által, én önmagamon keresztül, én önmagamként, én önmagamhoz és önmagamba. Ez a redukció lehetetlensége ellenére mégis lehetséges, ez összes cél felett álló egyetlen abszolút cél. Ez nem tartozik bele a szanszárai lehetőségek körébe. Ez nem úgy lehetséges, mint ahogyan más bármi a világon lehetséges. Abban az értelemben, hogy a világon bármi lehetséges, úgy nem lehetséges az abszolúció. Az abszolúció csak úgy lehetséges, hogy az abszolútum és az abszolúció, mint egy már itt és most jelen van. De nem csak ez van jelen. Ezt egy más megfogalmazásban úgy mondtuk, hogy a belátott szolipszizmus szintjén nyilvánvalóvá válik, hogy minden az autonból, méghozzá egón autonból, én önmagamból következően van. Minden heteron belőlem következően van. A heteron fel nem ismert auton, de ugyanakkor a heteron még van. Tudok már róla, hogy ez voltaképpen fel nem, de ettől még nem ismertem fel a heteront autonként. Csak tudom róla, informatíve tudom, hogy ez, hogy erről van szó. Mindazonáltal a heteron még heteron. Tudom róla, hogy fel nem ismert auton, de akkor is heteron. Tehát a megvalósítás azt jelenti, hogy ezt a felismerésemet beteljesítem a megvalósításban. Egyébként egyéb megközelítésben nincs értelme és érvénye sem megvalósításról beszélni, sem egyebekről. A szolipszizmus nem lehet felülmúlni filozófiailag. A filozófiailag felülmúlt szolipszizmus szintén szolipszizmus. A szolipszizmus önfelülmúlása, az a szolipszizmus megvalósítása, és az már nem a filozófia kereteihez tartozik. Tehát nem lehet filozófiai igazságként a megfelelően megfogalmazott szolipszizmust felülmúlni. A nem megfelelően megfogalmazott szolipszizmus tehát a nem megfelelően megfogalmazott szolipszizmus tulajdonképpen egy olyan sajátos vulgarizációban merülhet ki, amelyből két lehetőség következik, vagy a szolipszizmus azonnali elhagyása, vagy az, hogy tulajdonképpen ennek a belátása már magát a célt jelenti. Azonban nem jelentheti a célt, mert bár én tételezem a valóságot, nem mondhatom azt, hogy itt és most a valóság teremtőjeként, fenntartójaként és transmutátoraként élem át a világot. belőlem következik a valóság, de azt tapasztalom magamban, hogy nem vagyok sem az omnisciencia mindentudás, az omnipresencia, a mindenben való jelenlét, ez múltat, jövőt és minden létállapotot jelent, mindenben való jelenlét. Omnipresencia, az omnipotencia mindenhatóság, és az omniagencia minden tevőség birtokában. Tehát meg kell állapítanom, hogy ezeknek nem vagyok a birtokában. Ilyen módon, ha én azt mondom, hogy ezzel a dolog lezárult, felismertem és kész, akkor kimondatlanul is azt mondom, hogy a valóság ilyen módon adott. A valóság ilyen módon adott, akkor ennek van egy adása és adódása. Tehát a dátumvilágnak van egy datációs háttere, és van egy dátora, egy adója, akiből következően van. És ha ezt nem önmagamként ragadom meg, akkor ez valaki más. Tehát a belátott, vagy mélyebben, magasabban kimondva, a felismert szolipszizmus, az az elvi bázis, amely a status solipsisticus absolutus megvalósításának az eszmei és elvi előfeltétele. Ezt kell tudom, hogy mit kell megvalósítanom. Ez tulajdonképpen egy mágikus, vagy teurgomágikus, vagy metateurgomágikus művelet. Ez a létmágiája. Tehát a létmágiát el kell végeznem. Ez a létmágicitásának a tételezése szervesen hozzátartozik a szolipszizmus kimondásához. Tehát nem akármilyen szolipszizmust fogadunk el, csak is egy mágikusan meghatározott szolipszizmust. És ez nincs közönségesen a mágia hatáskörében, ezért nevezzük teurgomágikusnak, vagy éppen az Isten feletti istenségre felhívva a figyelmet metateurgomágikus szolipszizmusnak. Metateurgomágikus szolipszizmusnak. Ez a szolipszizmusnak egy tulajdonképpen átvitele egy szolipszisztikus állapotba, vagy állapot feletti el, suprastatus. Szolipszisztikus abszolútus. Tehát ebbe való átvitele. Mert úgy lehet felfogni, hogy önön Brahmá Vishnu Shiva természetemet, mi voltomat, mint egy átalszom. Átalszom azt, hogy teremtőket teremtek, átalszom azt, hogy a létet fenntartom, átalszom azt, hogy a létet transmutálom, mindezt átalszom. Ez egyébként nem értelmezhető másként, tehát itt bukásról első lépésben szó sincs, és szó sem lehet. Itt egy önmagamat, önmagamtól való disztanciálást kell felvetni. Az önmagamtól való disztanciálás, önmagamat, ha önmagamtól disztanciálom, ennek egy olyan változata is lehetséges, emberi létállapot például, olyan változata is lehetséges, amelyben a kontinuitásom tudata megtörik. Tehát egy megtört kontinuitású tudatállapotban vagyok. Nem szakad el teljesen, akkor nem is lenne sem tudat, sem világ, hanem megtört kontinuitást élek át. A bukás, lapsus, csak az alászállt oldalról nézve bukás, a létrejövés oldaláról nézve egy teljesen szabad tett. teljesen szabad tett. A felszabadultság, vagy az abszolúció, vagy abszolútum nem sérül meg abban a játékban, amelynek az egyik formája az önmagamtól való disztanciálása, alászállása és a tudati kontinuitás megtörése. Tehát egy következő dogmatikai fejtegetések körébe tartozik, tulajdonképpen annak a kimondása, de az itt nincs már meg, annak a kimondása, hogy az autoidentifikáció vagy autoidentifikáció az egyik legdöntőbb szó, amit használunk. Mert nem csak az a lényeges, hogy én végső fokon mivel vagyok azonos, hanem az is, hogy önmagamat a mindenkori momentanitás szempontjából kivel, mivel, vagy milyen létállapottal, vagy fokozattal azonosítom. Most én nagyon sokféle szinten azonosítom önmagamat, például a fizikai testemmel is, de nem csak a fizikai testemmel, hanem éteriségemmel, asztralitásommal, érzésvilágommal, gondolkozásommal, tehát nagyon sokféle szinten azonosítom magamat. Ezek a szintek a halálnak, halhatatlanságnak különböző mértékben vannak alávetve. Én csak önmagammal azonosítom magamat. Ez abszolút halhatatlanságot jelent, hiszen ez az abszolút. Ha önmagamon kívül mással is azonosítom magamat, és az autoidentifikációm ezen más állapotokba centrálódik, akkor bizonyos mértékig ezeknek a sorsával összekötöm magamat. Most csak a fizikai testével senki sem identifikálja magát maradéktalanul. Akkor én egy élettelen kő lennék, vagy... De valami azért ezzel is identifikálja magát bennem, ezzel is, a fizikalitással is, csak nem ide centrálódik az identifikáció. A legalacsonyabb rendű embernél a testi-lelki határ szférában van az identifikáció súlypontja, a szellemi embernél a lelki-szellemi határ sávban jelölhető ki ez az identifikáció. És aztán különböző lelki szinteken az ezek között álló emberek esetében. Tehát csak fizikai testével senki sem identifikálja magát, ha ember. De még akkor sem, ha növény, kiváltképpen nem, hogyha állat. Tehát egy állat sem csak a fizikalitásával, hanem saját inspirált érzésvilágával. Elvileg minden létező felébredhet. Miért? Miért igen és miért nem? Hát azért igen, mert a centrum minden létállapothoz azonos távolságban van. De csak a centrumból nézve, idézőjelben nézve. A létállapotokból nézve azonban nem. Itt mindig azon múlik, hogy végül is az identifikáció milyen módon megy végbe. A megvalósítás úgy is megfogalmazható, hogy az autoidentifikáció lényege, vagy az autoidentifikáció súlypontja valóban önmagamba kerüljön. Ha önmagamat önmagammal identifikálom, akkor a lét teljességével identifikálom, és ez a felébredést vagy felszabadulást jelenti. És az abszolút halhatatlanságot és abszolút szabadságot is. Egyébként azonban nem ez a helyzet. A tradicionális szellemiség eszme és dogma világa ezekben határoz. Ezek biztos igazságok, amelyeket nagyon is hangsúlyozni kell, de kétségtelen, hogy nem, hogy amiben az egész gyökerezik, az nem ez, hanem az, amit itt kifejtettünk. Az nem a Brahmana elsőbsége a ksátriával szemben, vagy a ksátria elsőbsége a Brahmanával szemben. Ezek nagyon fontos kérdések, amivel teljesen tiszta és világos válaszokat lehet adni, de és bármennyire fontos, és mégsem ez az igazi lényeg. Az igazi lényeg ez. És ebben is az a legfontosabb, amit itt a hetedik pontban még egyszer elmondom, a tudati szubjektum, én önmagam vagyok. És előzőleg kimondtuk, hogy a tudati szubjektum végső végtelen lényege szerint a metafizikum abszolútum. Vagy abszolútum metafizikum. Tehát egyfelől ezt kell tudni, másfelől azt kell tudni, hogy ez csak önmagammal azonosítható. Nem elvont önmagammal. Ez nem egy más valaki olyan értelemben, az az tényleg én önmagam vagyok. Csak én önmagamságom olyan mértékben bele van göngyölődve abba, ami jelenlegi rálátásomban nem én önmagam, annyira bele van göngyölődve, hogy ennek a tiszta önmagamságnak az átélését ez a belegöngyölődés megakadályozza. És önmagamat állandóan vanságokkal tévesztem össze. Kaczwinski érdekesen mutat rá három kötetes könyvében, hogy tulajdonképpen a természeti törvények hiedelmek. Ő ezt nem mondja ki, de hozzátehetjük, hogy ezek erősen a vansággal összekötött tudatnak a hiedelmei. Ezek szigorú törvényszerintek szerint érvényesülnek, de az érvényesülésük nem feltétlen. Rengeteg ilyen, a természeti törvények között nagyon sok ilyen van. Hát most gondoljuk meg, ha a mágnesesség, ugye amit fémek szoktak mutatni, a mágnesesség nem léteznék, akkor senki sem mondaná azt, hogy ezt akkor ki kell találni. Akkor ez fel sem merülne. Még kevésbé mondaná valaki, hogy az nem lehet, hogy ne legyen. Necessarium assertoriumok szükségképenisége abban gyökerezik, hogy ténylegesen van. Vannak ezek a szükségszerűségek. A necessarium apodiktikum azonban azt jelenti, hogy nem lehet, hogy ne legyen. És én önmagam nem lehet, hogy ne legyek. És ugye Istent a necessarium apodiktikumnak tekintem, mint a filozófia et teológia szkolasztika, akkor csak arra a következtetésre juthatok, hogy ez tulajdonképpen én önmagammal azonos lényege szerint. Akkor csak erre a következtetésre juthatok. Mert az egyik kimondja, hogy a legmagasabb az necessarium apodiktikum, és a minden létező felett áll, az nyilván a legmagasabb, és annak ilyennek kell lennie. A benső tapasztalás azonban csak én ön meg az ahamátmát verifikálja ilyen módon. Tehát akkor ez a kettő egy. Akkor ez a kettő egy. Tehát én nem lehet, hogy ne legyek. Mert én vagyok. És a vagyokság, és nem csak azért, mert vagyok, mert a saját vagyokságom az megkérdőjelezhetetlen. Mellesleg az asszertóriumok és apodiktikumok szintén összefüggenek, ezt sem mondta ki még senki, szintén messze menően összefüggenek a vanság és vagyoksággal. És az asszertóriumok a vanságokra vonatkoznak, az apodiktikum pedig csak a vagyonságra. Ez egy centrális probléma különben. Hát teljesen centrális probléma. A hinduizmusban ugye a legmagasabb tanítás, rendszerbe foglalt legmagasabb tanításokat darsanáknak nevezik. Bizonyos felosztások szerint 6 darsana van, más felosztások szerint 7, sőt van olyan is, amely szerint 8. A darsanák csúcsa a Brahma Mimansa, más néven Védánta. A Védánta azt jelenti, hogy a védák vége, de egyszer, mint azt jelenti, hogy a védák eszenciája. A védák eszenciáját az Upanishadok foglalják magukba. Az Upanishadok középpontjában az átmaváda áll, tehát az átmára vonatkozó tanítások állnak. Volt egy Védánta szútra, amit Brahma szútrának is neveztek. Ez tulajdonképpen, ennek az alapgondolatai ismeretesek, de maga a szöveg elveszett. Ehhez írt Shankaracharya egy kommentárt, és Rámánucsa is írt egy kommentárt. Ja, Shankaracharya féle kommentár sorozatban kifejti azt az álláspontot, amit Advaita Vádának vagy Advaita Védánta Vádának neveznek. Az Advaita Váda vagy Advaita Védánta Váda, mert a Védántához kapcsolódik szorosan, de önmagában is. Ugyanis ez az átmának a lényegi osztatlanságát mondja ki. Nem kettőzött. Még attól is tartózkodik, hogy egynek nevezze, inkább úgy mondja, hogy nem kettőzött. Ez osztatlan más szóval. Vannak más vádák, Visistádvajta váda, amely tulajdonképpen egy bizonyos megosztottságot mégis megenged az osztatlanság mellett. Van a Dvájta váda, amely már kívül esik a Védánta körén, de szintén ugye Madhvácsárja a legfőbb alakja. A Visistádvajta vádának pedig Rámánudzsa. De a Advaita Váda, illetve a Advaita Váda ismert Madhva-féle változatainál is vannak radikálisabb Advaita Vádák, amelyek szintén érvényesek, de csak úgy, hogy az Advaita Váda altagozataiként fogjuk fel. Ugye a tantrák gyakran a Advaita-Advaitát hangsúlyozzák, vagyis a kettőzött, nem kettőzött. Ezeket átfogóan kell felfogni, de abban megegyeznek, hogy a súlypont itt is az Advaita vádán van, másodszorban a Visista Advaita vádán, és harmadsorban a Advaita vádán. Sőt, volt tulajdonképpen a Sankaracharyának voltak túlzó tanítványai, és gyakran a túlzó tanítványoknak van leginkább igazuk. Ők a Kévaládvajta vádát tanították, ami tulajdonképpen még a Sankaracharya féle Advaita vádánál is fokozottabb. Mert itt ezt az osztatlanságot egyedüliként fogják fel. Teljes egyedüli. A szavak nem egyeznek, nincs közös eredetük, semmiféle közös viszonyuk. De a monosz monémonon egyedüli, vagy a szólus szóla szólum, az is egyedüli, a szanszkritban ennek a kévala a megfelelője. A kévala, ami a teljes egyedüliséget. Ezért a jógának a legmagasabb fok az mindig a kaivaljával kapcsolatos. Az egyedüliséggel, az elkülönültség, ahogy Baktai mondja, elég jól, de olyan mégis azt sugalmazza, azért nem teljesen szerencsés ez a fordítás, mintha lenne valami, amitől elkülönülne. Csak itt nincs valami, amitől elkülönülne. Az egyedülisége az nem egy elszigetelődés, vagy valamitől elkülönülés, hanem egy abszolút egyedülmúlóság. Itt a mások, másnak vagy másnak az értelme teljesen megszűnik ebben. Tehát mondom, itt a túlzó tanítványoknak van igazuk, néha túlzó tanítványoknak igaz, nem mindig, de néha. Ugye Hérakleitosz mondta azt, hogy kétszer ugyanabban a folyóban nem lehet belépni. Voltak olyan tanítványaik, azt mondták, hogy egyszer sem lehet ugyanabban a folyóban belépni, és nekik volt igazuk. Mert már maga az ugyanazság nem áll fenn. Tehát nem egymás utáni pillanatokban, hanem azonos pillanatban sincs meg az ugyanazság. A megnyilvánult világban mi az, ami ugyanazság lehet? Egy pont. De semmi olyasmi, aminek akár eszmei, akár térbeli kiterjedése van. Az ugyanazság nem áll fenn. Na most a Sankaráchárjának is tulajdonképpen ezek a túlzó követői mondták ki legélesebben a legradikálisabb igazságot. A kévaládvajta váda vagy kévaládvajtátma váda valóban az elgondolható és belső lényege szerint nem az elgondolhatóság körében maradt, hanem ezen túlterjed legszellemibb tanítás, a legsivaibb tanítás egyébként, és más szavakkal megfogalmazva, de szintiszta szolipszizmus. Tehát igen nehezen fogható fel, hogy a tradicionális gondolkozók közül a mondhatjuk így, hogy advaitisták egyfelől, másfelől a tantrizmust igenlők, mert ugyanis mind a kettő erősen sájvi a sivai irányzat, hogy ezek miért nem mondták ki kategórikusan és újból megismételve, hogy a monegonautonizmus vagy szolipszizmus, mágikus és teurgomágikus és metateurgomágikus értelemben, mint a filozófia betetőzése, igenis elfogadható. Ez a filozófia betetőzése a hiperfilozófia kezdete. Hiperfilozófiának nem azért nevezünk mi valamit, hogy rátegyünk egy lapáttal a filozófia és egy nagyobb. A hiperfilozófia az, ami a filozófiát a szófiával összeköti. Vagyis azzal köti össze, amire a filozófia irányul. A filozófia a bölcsesség szeretetét és kedvelését jelenti. A szófia a bölcsességet. A hiperfilozófia az, amely összeköti ezt a kettőt. Amely kijelöli azt a vonalat, amelyen a filozófia szófiává válhat. Míg a filozófiának sok legitim irányzata és iskolája van, persze a csúcs, a betetőzés az a szolipszisztikus felfogás. A hiperfilozófiának azonban nincs több létszemlélete, csak a szolipszisztikus. A hiperfilozófia nem lehet más, csak szolipszisztikus. A filozófia rosszul teszi a mást választ, de még választhat. Filozófusok döntő többsége nem tudott végighaladni addig objektív idealizmusba, a szubjektív idealizmusba átlépve, a végül is a szolipszizmushoz kell eljutni. Tehát egy filozófiai igény. Ugye már eleve nem a szubjektivizmusnál kezdi. De ha nem ott kezdi, akkor át kell haladni az objektív idealizmusra, meg kell haladni azt, átlépni a szubjektív idealizmusba, és azt következetesen végigvinni. A szubjektív idealizmus meghaladása voltaképpen a szubjektív idealizmus betetőzését jelenti, és ez a szolipszizmus. Most itt valahol általában visszarettentek. Az olyan nagy formátumú gondolkozó, mint Berkeley püspök. Egész eljut a szolipszizmus közelébe, és ott megáll. Voltak, előbb álltak meg Descartes, aki egyébként inkább egy negatív szellemi alak volt, de ezen a téren voltak helyes meglátás, ő is megállt. Hume is megállt. Fichte is megállt. Schopenhauer is megállt. Mind nagyon közel jártak. Nagyon, szóval súrolták. de olyanok, akik nem jártak olyan közel, a következetesek azok, aki Husserl például könnyen eljuthatott volna. De Heidegger is. Jaspers is. Korábbiakra visszatekintve Hegel is. A neo-hegeliánusok és neokantiánusok általában eljuthattak volna. Sőt, a pozitivista, majdnem materialista filozófiának volt egy olyan ága, Avenarius és Ernst Mach irányzata, amit empiriokriticizmusnak neveztek, ez a pozitivizmusból kinőtt irányzat. Lenin erősen támadta. Az empiriokriticizmus is eljuthatott volna. Nem jutott el. Sőt, a különböző ilyen logisztikai iskolák is eljuthattak volna. Mindegyikbe felvetődött egy pillanatra ez, aztán elejtették. Mert Wittgenstein kimondja a szolipszizmus érvényességét. Azt mondja, a szolipszizmus igaz volt, a megmutatkozik, mondja, de erről nem lehet beszélni. Valamiről nem lehet beszélni, de valamiről még lehet beszélni, arról viszont aztán a későbbiekben nem beszélt többé. A Tractatus Logico-filozofikusban egyébként elmondja, szóval ott kimondja ezt a szolipszizmus melletti sajátos állásfoglalást. Ez későbbi műveiben, amik tulajdonképpen inkább összeállított, előadásokból összeállított könyvet jelent, ott már nem tér ki ezekre. Tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egy regresszióba került Wittgenstein. Volt, aki azt mondta, például Sartre hajlott arra, hogy a filozófia és a filozófus legfőbb feladata a küzdelem a szolipszizmus ellen. És az a megdöbbent, hogy Sartre is eljuthatott volna. Először is le kellett volna győzni a saját materializmusát. De tulajdonképpen még Sartre is eljuthatott volna ehhez, nem jutott el persze. És ugyanakkor úgy vélte, hogy ez a legfőbb feladat. Ott azt kellene mondani, hogy a filozófia és a filozófus feladata eljutni a szolipszizmushoz, és a szolipszizmus reáli veritását pedig egyre erőteljesebben és erőteljesebben aláhúzni. Ez a feladata. A filozófiának is, a filozófusnak is pont az ellenkezőben ragadták meg, mert Sartre nem állt egyedül ezzel a gondolattal. Tehát mások is vélekedtek ilyen módon, teljesen hibásan. Alapvetően hibáson. Ezek nagyon érdekes dolgok. Szóval, hogy ha az ember azt figyeli meg, hogy hogy kerülték el a szolipszizmust. Evola például hajlamos arra, hogy azt mondja, mert a Teoria del Individu Assoluto utolsó fejezetét a szolipszizmusnak szenteli. A megnevezést kifogásolja, de nem mondja meg pontosan, hogy miért kifogásolja. Mindazonáltal a szolipszizmus egy logikus következtetésnek tartja. Hogy ettől általában szerinte emocionális okokból riadnak vissza. Nem is az értelmi gyengeség kétféle lehet ugyanis, ezt most én mondom. Az egyik, amelyik egyszerűen buta, szóval. A másik pedig, amelyik nem egyszerűen buta, hanem hajlamos, emocionális befolyásoknak engedni, és az emocionális befolyások hatására
lényeget elkerülő elméletek gyártásába megy át ez a szemlélet. Tehát például Husserl úgy kerüli el a szolipszizmust, hogy kitalál egy elméletet. A szubjektum interszubjektívumot. A szubjektumok közötti szubjektumot. Tehát, hogy tulajdonképpen egy bizonyos szubjektivitás lappang a szubjektumokat összekötve. Nagyon negatív elgondolás különben. Érdekes, figyelemre méltó, de ennek ellenére. Mert nem úgy jött létre, hogy lépegetett a objektív idealizmus, szubjektív idealizmus, akkor interszubjektivizmus, hanem meghaladta ezt, eljutott a szolipszizmus határára, és visszakanyarodott. Ha ez egy közbülső felfogás lett volna, akkor akár értékelni is lehetne. Ezt a nyomvonalat követve jut el a szolipszizmus. De nem ezt teszi, ellenkezőleg. Eljut a határra, visszafordul. Tulajdonképpen a teljes egyedül valóság, amit emocionálisan ragadnak meg, az ébreszt fel egy félelmet. E félelem hatására visszafordulnak, és a visszafordulás az egy igazoló elméletet gyártanak. De volna beszél az arról az embertípusról, aki szeretne egy ernyő alatt másokkal összemúgni. És védelmet, tehát védelmet keresni abba. Most a saját szavaimmal, egy filozófus, ha igazán az, sokkal inkább olyas valaki, aki egy hegycsúcson áll, egyedül viharban. És egy hegycsúcson akar állni egyedül viharban. Nyilvánvaló, hogy a szolipszizmus igazi mi voltában nincs semmi emocionálisan félelmetes, mert egyáltalán nem emocionális kérdés az egész. De idáig már még kevésbé jutnak el. Ez nem olyan, mint a Robinson a szigeten. Tehát úgy, hogy ő egyedül lesz, van más is, de ő azon belül elszigetelődik. A szolipszizmus egyedülsége az, hogy nincs más. Ezt egyébként, amikor ilyeneket hoznak fel a szolipszizmus, hogy embertelen, meg ehhez hasonló, meg felelőtlen, meg embertelen, meg ezek nem észérvek. Ezek nem észérvek. Ezeket az emocionális értelem, vagyis az érzelem, vagyis az érzésvilágnak egy megbetegedése produkálja. Nem maga az érzésvilág, hanem egy emocionális, tehát egy kimozdított, a maga keretei közül kimozdított érzésvilág, tehát az emocionális, és a szó is ezt jelenti, émóvere, ugye kimozdítani. De kimozdítani, kimozdulni, kimozdítatni, ezzel függ össze, a kimozdultság. Az emóció ezt jelenti. Aktív értelemben az, hogy én kimozdítok, mediális értelme, hogy kimozdulok, és passzív értelme, hogy kimozdítatom. De ezeket jel, ezzel függ össze maga a szó. Napjainkban az emóció, vagy emocionalitás, az érzés a szinonímák. Ez azonban helytelen, mert az érzés önmagában nem emocionális. Az emocionalitás az érzésnek egy megbetegedettsége. Az érzésnek egy bilincsbe vert és fogságba került állapota. Hát tulajdonképpen ezzel áll, most én megkérek itt valakit, hogy ezt szíveskedjék legépelni és lemásolni. Van-e?